Hát elérkezünk a végéhez. Februárban indultunk, és most érünk el Jób könyve tanulmányozásának a végéig. Minden az elmúlt bő 18 hétben minden egy dologról szólt. Mégpedig arról, hogy mennyire ismered a te Istenedet. Mert mindig mindennek ez áll a középpontjában. Mennyire ismered őt. Hát így szeretném olvasni az utolsó igehirdetés igéjét. Jób könyve 40. fejezetének 6. versétől a 41. fejezet 26. verséig. Ez egy hosszabb rész. Hallgassuk figyelemmel, és merüljünk el abban, hogy milyen a mi Istenünk. Lehet, hogy meglepő lesz. Így hangzik tehát az Isten igéje. De tovább beszélt a viharból Jobhoz az Úr, és ezt mondta. Övesz csak föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te pedig oktas engem. Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő? Ékesítsd föl magadat fenséggel és méltósággal, öltöz ékességbe és pompába. Öntsd ki dühös haragodat. Lásd meg minden gőgöst, és alázd meg. Lásd meg minden gőgöst, és igázd le. Tiport el a bűnösöket, ahol csak vannak. Ásd el valamennyit a föld alá, zárd el őket rejtett helyre. Akkor még én is magasztallak téged, mert Jobbod megsegített téged. Nézd a behemótot. Én teremtettem, akárcsak téged. Füvet eszik, mint a marha. Nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az izmok. Merev a farka, mint a cédrus. Combjának inai egymásba fonódnak. Csontjai, mint az érc csövek, lábszárai, mint a vasrudak. Isten remek műve ez. Fegyverrel is ellátta alkotója. Mégis a hegyek adják táplálékát, mellette játszadozik a mező minden vadja. Lótuszbokrok alatt hever, nádas és mocsaras rejtek helyen. Lótuszbokrok árnyéka borul rá, körülveszik a parti fűzfák. Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik. Biztonságban van, még ha szájáig ér is a Jordán. Be lehet-e fogni szemtől szembe? Lehet-e karikát tenni az orrába? Ki tudod-e fogni horoggal a leviatánt? Le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel? Tudsz-e kötelet húzni az orrába, át tudod-e fúrni kampóval az állát? Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszéle hozzád szelíden? Köte veled egyességet arra, hogy fogadd el örökös szolgádnak. Játszadozhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e leánykáit kedvéért? Alkudozhatnak-e rajta a cimborák, osztozkodhatnak-e rajta a kereskedők? Tele tűzdelheted-e nyársakkal a bőrét és a fejét halásszigonyokkal? Nyújts csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra. Hiszen aki ebben reménykedik, csalódik. Már a puszta látványától is összeroskad. Nincs olyan vakmerő, aki fölverje. Ki merne kiállni ellene? Ki szállhat szembe vele úgy, hogy sértetlenül hagyná? Minden az övé az ég alatt. Nem hallgathatom el, milyennek a tagjai, mekkora az ereje, milyen szép az alakja. Ki tudná lehúzni a bőrét, ki merne benyúlni két fogsora közé? Szájának kapuját ki merné kitárni? Fogai között a rémület lakik, büszkén sorakoznak pikkelyei, mintha szoros pecséttel volnának lezárva. Egyik a másikhoz olyan közel van, hogy még a szél sem férkőzhet közéjük. Egymáshoz tapadnak, egybekapcsolódnak elválaszthatatlanul. Tüsszentése fényt sugároz, szemei olyanok, akár a hajnalpír. Szájából fáklyák jönnek elő, tüzes szikrák sziporkáznak. Orjokaiból füst száll ki, mint valami gőzölgő, forró üstből. Lehelete lángra lobbantja a faszenet, szája a lángokat lövel. Nyakában erő lakik, rémülten futnak szét előle. Testének alsó része is kemény, mozdíthatatlan, mintha rá volna öntve. Szíve olyan kemény, mint a kő. Kemény, mint az alsó malomkő. Ha fölemelkedik, megriadnak még a hősök is. Ijedtünkben fejüket vesztik. Ha el is találja a kard, nem árt neki. Sem a lándzsa, a kopja vagy a nyíl. Annyiba veszi a vasat, mint a szalmát, a rezet, mint a korhat fát. A nyílvesszőtől nem futamodik meg, pozdorjává törnek rajta a parittyakövek. Semmibe veszi a dorongot, nevet a dárda suhogásán. Hasán, mintha éles cserepek lennének, mint a cséplőszán úgy kúszik az iszabban. Nyomában fortyog a mély víz, mint a fazékban. Fölkavarja a tengert, mint a kenőcsöt. Csillogó ösvényt hagy maga után, mintha megőszült volna a mély víz. Nincs a földön hozzá hasonló. Úgy van megalkotva, hogy semmitől se féljen. Szembenéz minden hatalmassal, ő a királya minden vadállatnak. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te igédet. És köszönjük, hogy mindenkinél jobban ismersz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy add a szívünkbe azt a vágyat, hogy úgy akarjunk megismerni téged, amilyen te valójában vagy mindenestől. Maradj velünk, kérünk, és taníts minket önmagadról. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor valamire azt mondjuk, hogy böhöm nagy, hogy ilyen nagy, igazi behemót, az mekkora? Hogy? Óriási. Kicsit közelebbről. Mekkora az, amilyen behemót? Igen? Akkora, mint egy víziló. A behemót az a víziló héberül. És hát ezért néz rátok egy ilyen kedves szempár, ami egyáltalán nem szokványos egy Isten tiszteleten, igaz? Kicsit zavarba ejtő is, hogy nézed a képernyőt, és egy ilyen kedves szempár mosolyog rád. Amikor Isten a végső választ megadja Jobbnak az élet nagy kérdésére, akkor elkezd beszélni arról, hogy milyen gyönyörű állat a víziló. Meg a krokodil. Hát ez annyira bájos, és annyira arra hív bennünket, hogy gondoljunk át mindent, és írjunk felül mindent, amit valaha Istenről gondoltunk, mert a mi Istenünk ilyen. Hogy megkérdezi Jobb, hogy Uram, miért? Hogy mi az élet értelme? Hogy heteken keresztül arról beszélgettünk, hogy miért van szenvedés a világon. De ennél tovább is mentünk, mert látjuk, hogy a szenvedés ezen a földön az ember bűnbeesésének, Istentől való elszakadásának a következménye. De hát felmerül a kérdés, hogy mi, Urunk, itt ezen a helyen, a tieid, mi hisszük, hogy te vagy a világ ura és királya. Akkor hogy van az, hogy a világgal együtt mi is ugyanúgy szenvedünk? Hogyha mi Jézus által megigazultunk, hogyha mennyei állampolgárok vagyunk, ahol nincsen fájdalom, nincsen szenvedés, hogyha szeretünk téged, Urunk, és követünk téged, és keressük a te akaratodat, akkor miért ér minket szenvedés? Akkor miért fáj, hogyha mindenben hozzád hasonlók akarunk lenni, Krisztus? Akkor miért kell annyi nyomorúságon átmennünk? És ezekre, a gigantikusan nagy kérdésekre, amikor 40 fejezeten keresztül Jób vitatkozik a barátaival, és próbálja őket meggyőzni arról, hogy rosszul gondolkodtok a világról. Nem jól ismeritek Istent. És Jób újra és újra kifejezi, hogy ártatlan vagyok. Hogy nem helyes az az Isten kép, hogy aki az Úré, azt nem érheti szenvedés. Hogy ez egészen egyszerűen nem helyes, és vesd ezt össze azzal a képpel, ami Istenről a te szívedben él. Hányszor fogalmazod meg, akár nyíltan, akár burkoltan, ki nem mondva ugyanazt, mint jó barátai. Hányszor mondod azt magadban titkosan, vagy kifakadva az Úrnak, hogy ha te vagy az én Istenem, miért engeded meg, hogy szenvedjek? Hát valójában, hogyha én a te gyermeked vagyok, akkor csak tudnál már valamit tenni azért, hogy ne kelljen szenvednem, nem? Hát hogyha egy szavaddal világokat teremtesz, akkor tényleg annyira bonyolult meggyógyítani engem? Akkor tényleg olyan bonyolult elvenni a fájdalmamat? Akkor tényleg olyan bonyolult betölteni a kívánságaimat? Nem ez van bennünk? Hogy aki az Úré, hát az szeresse már annyira az Úr, hogy nem engedi meg a fájdalmakat az életében, és betölti a kívánságait. Nem. És miután Jób elemi erővel védekezik a saját barátaival szemben, hogy de én kezdem megérteni, hogy Isten nem ilyen. És Jób a saját hitével is vitatkozik, és hullámzik, mert az, amit régen gondolt Istenről, de aztán a szavaiból kiderül, hogy az évek során már kezdett ez a kép megváltozni Istenről, mert azt mondja, hogy ahogy utaztam, jártam, keltem, kezdtem valahogy érzékelni, hogy Isten bonyolultabb bennél, hogy a világ nem ilyen egyszerű, hogy akik szeretik őt, azok nem szenvednek. De mégis az egész Jób könyvében hullámzik ez a vívódás, hogy én szeretném, hogy így legyen, hogy ne érjen szenvedés, de mégis ér. És Jób újra és újra fölkiált, hogy bárcsak odaállhatnék Isten elé, bárcsak ráönthetném a haragomat, bárcsak azt mondhatnám neki, hogy ide néz, fölöltöztem a leggyönyörűbb ruhámba, fölöltöttem magamra minden méltóságomat, és azt mondja Jób, hogy ha egyszer én szót kapnék Isten előtt, akkor odaállnék elé, mint egy király. Fejedelemként járulnék az ő színe elé, és elétárnám minden panaszomat. És aztán elmondja, hogy de Isten olyan, hogy elrejti az ő arcát előlem, hogy kiérthetné meg szándékait, és hiába, és hiába, és hiába kiáltok, Isten nem válaszol. És miközben Jób küzd a saját fájdalmaival és hiányaival, a betegségével, a gyermekei halála fölötti gyásszal, küzd a feleségének az értetlenségével, és mindennel küzd, meg a három barátjának minden téves gondolatával. Egyszer csak a barátok vitája közben beborul az ég, és ez a sokszor emlegetett Elihu, a legkisebb, elkezd óriás igazságokat mondani Isten hatalmáról, a vihar kapcsán. Hogy ki az, aki fölhozza a fellegeket keletről? Ki az, aki megtölti a felhőket a jégesővel? Ki az, aki villámokat szór szét? És egyszer csak Isten így lekeveri ezt az egészet, és azt mondja, hogy na elég, Elihu, én jövök. És miről kezd el beszélni Isten, amikor Jób összes kérdésére és évek óta felgyülemlett értetlenségére és vívódásaira válaszol, miről kezd el beszélni? A vízilóról. Meg a krokodilról. És úgy látszólag érthetetlen is, hogy na, ez most hogy kerül ide? És azért akartam felolvasni ezt a majdnem két egész fejezetet, hogy hogy átérezzük, hogy van ebben azért valami feszültség. Hogy kerül ez ide? Miért beszél Isten ebben a két fejezetben, meg az ezt megelőző kettőben is állatokról? Hogy neked eszedbe jutna, amikor felteszik neked az élet nagy kérdéseit, eszedbe jutna azt mondani, hogy de nézd már meg, hogy ezek a leggyönyörűbb állatok a világon. És egyébként eszedbe jutna pont erről a szépségről beszélni? Hát annyi kedves állat van a világon, nem? Olyan sokat mondhatná, hogy mi a te kedvenced. De úgy megmerem kockáztatni, nem ez jutna először eszedbe. Jellemezzük Istent egy állattal. Mondjuk a víziló. Ez jó lesz. És nézzétek, mit mond Isten Jóbnak. Azt mondja, nézd a behemótot. Én teremtettem akárcsak téged. Na ez Jób könyvének a foglalata. Bármilyen furcsán hangzik is, innen indul ki minden. Minden magyarázat ebben az egy mondatban van összesűrítve. Hogy nézd meg, én ismerem az enyéimet. Ismerem az enyéimet, gyönyörködöm bennük, bármilyen furcsák legyenek is, gondoskodom róluk, és irányítom az életüket. A szép állatok sorába a krokodilt sem tennéd be, így van. Amivel úgy jellemeznéd, hogy Isten mennyire kreatív. Hát mondhatnál sokféle állatot, de valószínűleg nem a krokodilt mondanád, hogy milyen szép. És nézzétek, hogy Isten hogyan nyilatkozik a saját teremtményéről, a krokodilról, héberül, Leviatánról. Nézzétek, ezt mondja, nem hallgathatom el, milyenek a tagjai, mekkora az ereje, milyen szép az alakja. Úgyhogy azért mondom, hogy kezdjünk el Istenről másképpen gondolkodni. Mert ő más. Az, hogy szent, az azt jelenti, hogy ő valami nagyon más. És másképpen gondolkodik. És ez a négy fejezet a föld állatairól, ez nem valami elírás, hogy véletlenül a szerkesztők ide tették Jób könyvének a végére. Ez maga a végső nagy válasz az élet szenvedésére. Azt mondja Isten Jóbnak, hogy figyelj Jób, én minden egyes teremtményemet az utolsó porcikájukig ismerem. Azért ad Isten ilyen részletes leírást egy vízilóról és főleg egy krokodilról, hogy lássa meg Jób, hogy Isten ezeknek a teremtményeknek az utolsó porcikáját is ismeri. Tudja, hogy hogy néznek ki, tudja, hogy hogy működnek, és azt mondja, hogy én tudom, hogy hogy működnek, ismerem őket, gyönyörködöm bennük, a gondjukat viselem. És akkor Jób, te miért lennél kivétel? Hát ezért szól így a felhívás, hogy nézd meg a vízilovat. Én teremtettem akárcsak téged. Hogyha tudom, hogy a vízilónak milyen a testfelépítése, hogyha ismerem, hogy milyen bokor alatt szeret tanyázni, hogyha tudom azt, mert én alkottam meg úgy, hogy 2 tonna és növényeket eszik. Hát így képzelnél el egy 2 tonnás állatot, aminek ekkora fogai vannak, hogyha kitátja a száját, de azok védekezésre valók. Amúgy füvet eszik, mint a marha. Azt mondja, hogy Jób, Mindenestől ismerem a teremtményeimet. Tudom, hogyan működnek. Tudom, hogy mikor mi zajlik bennük. Tudom, hogy mikre képesek. Hát, hogyha így viselem gondjukat, akkor te miért lennél kivétel? Akkor szerinted mindazt, ami az elmúlt években ért téged, Jób, arról én nem tudok, hogy az nekem ne lenne fontos, hogy ne gyönyörködnék benned, hogy ne tudnám pontosan, hogy a szíved hogy működik, hogy ne tudnám, hogy mennyi fájdalmat kell cipelned, és hogy ne gondoskodnék mindeközben rólad. Miért lennél kivétel? Hát erről szól a 38, 39, 40, 41. fejezet a Jób könyvében. Hogy Isten a viharból, ami ott megjelent a négy barát körül, ebből a hatalmas viharból, ami jégesőtől terhes, de mégsem zuhog rájuk a jég, megszólal az Úr, és azt mondja, hogy ennél jobban nem tudom neked elmagyarázni. Hogy hidd el, hogy az egész teremtett világról, minden egyes teremtményemről egyforma gondoskodással gondoskodom. Mindenki egyformán fontos. Abban a technokrata világban, amiben élünk, ami mindenben a praktikumot keresi, a gyakorlatiasságot, hogy minden működjön, kevés időnk marad a valódi szépségre. És Istent is ezen a szemüvegen keresztül látjuk, holott Istenre nem csupán az jellemző, hogy ő mindenható. És nem csupán az jellemző, hogy mikromódon ismeri, sőt nanomódon, sőt még a legalacsonyabb szinten ismeri az egész bolygónak, az egész univerzumnak a működését, és a társadalmakét, és az emberét is. De Isten nem csupán ilyen, hanem Istent jellemzi a végtelen kreativitás. Jellemzi őt valami ilyen kacagó könnyedség. Valami olyan, ami mindig fogékony a szépségre. És ezért aztán időnként a bennünket körülvevő világ az nem olyan, mint a szociál épületek. Hát az a lényeg, hogy működjön. Így jó lesz, nem? Működik. Hogy olyan ronda, hogy legszívesebben lebontanád, hogyha lehetne, az nem érdekes. Működik. De ha körülnézel a teremtett világban, akkor ezt tapasztalod? Nem. Hanem azt látod, hogy a világunk az egyszerre minden szempontból működőképes, tökéletesen, és ugyanakkor ilyen megmagyarázhatatlanul, pazarlóan bőkező. Tele van szépséggel, önmagáért való szépséggel. Hát, ha hazamész, nézd csak meg a virágokat, amik otthon vannak a kertedben. Vagy nézd meg, hogy találsz-e két egyforma fűszálat. Miért nem? Miért nincs a kertedben két egyforma fűszál? Miért nem néz ki az ablakodban lévő virágon két szirom egyformán? Miért nem? Azért, mert Isten pazarló bőkezőséggel gondoskodik az övéiről. Úgy gondoskodik, hogy jellemezze az egész teremtettséget ez a könnyedség. Hogy Isten miközben egyik kezével tartja az univerzumot, de nem kell neki a keze, mert a gondolatával fenntartja, és közben leül a fűbe, és azt mondja, hogy nézd meg, milyen szép ez a virág. És akkor te azt mondanád, hogy jó, de Uram, haladjunk már, kelj föl, vannak fontosabb dolgok is, mint hogy nézegessük a virágok szírmait. És az Isten azt mondja, hogy nem. Fordítva, te ülj le, és nézd meg, hogy milyen vagyok én. Nézd meg, hogy nekem fontos az, hogy mi van veled. Én nem akarom, hogy beszürkülj és megkeseredj a saját fájdalmaidban, hanem azt akarom, hogy lásd meg, hogy milyen vagyok én. A legapróbb részletekbe menő pontossággal ismerlek téged. Azt mondja a 104. Zsoltár. Ott, vagyis a tengeren járnak a hajók, és a Leviatán, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Oké? Leviatán, a krokodil, amiről itt olvastunk, régebbi fordításokban cethal, minden esetre a héberek számára ez valamilyen nagy tengeri állat volt. Jobb könyve leírása alapján ez a krokodil. És figyeled, hogy azt mondja az ige, hogy Isten azért is teremtett állatokat, hogy játszom velük. Szoktál Istenre így gondolni? Mert az egy dolog, hogy a bukás óta nekünk úgy, hát elég töredékes a kapcsolatunk az állatvilággal, most maradjunk ennyiben. Arról nem is beszélve, hogy az eredeti tervhez képest elég brutális az, hogy mi megesszük ezeket a teremtményeket, de ez egy másik hirdetés témája lenne. Nyugodtan együk meg a továbbra is. De töredékes a kapcsolatunk. De Istennek nem szűnt meg a kapcsolata a teremtett világgal. Azért, mert az ember fellázat ellene. Hát éppen, hogy ezt kell helyreállítani. De Istennek ugyanúgy kapcsolata van az egész teremtettségével. Benne van. És engedjük, hogy ez a gondolat közel jöjjön a szívünkhöz, mert ez fontos. Isten nem valahol távol van, messze, hanem Isten itt van. És fontos számára az, ami körülvesz bennünket, mert ez az övé. És képzeld el, hogy Isten játszadozik a krokodillal. Vagy gyönyörködik abban, ahogy ugrálnak a delfinek, és azt mondja, hogy ez az, fiúk, még tovább. És hagyd, hogy közel jöjjön a szívedhez az a gondolat, hogy a mi Istenünkre sokkal kevésbé jellemző a szigorúság, ahogyan legtöbbször gondolunk rá, és sokkal inkább jellemző rá a kacagás, a nevetés, a felszabadult öröm. Mert ez vár ránk a mennyben, ezt készíti nekünk. És a legcsodálatosabb ebben az, hogy amikor ez az Isten itt jár közöttünk a földön, akkor kiszakad belőle ugyanez. Mert nem tagadhatja meg magát, és Jézus elkezd ugyanilyen nagy szeretettel beszélni a saját teremtett világáról. És nézzétek, mit mond. Azt mondja Máté 10-ben. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Ez nem csak egy szép költői kép, ez azt jelenti, hogy az összes veréb számon van tartva. Az összes pók, amit mi félelmünkben agyonnyomtunk, számon van tartva. Az összes szúnyog, amit elpusztítunk a következő két hónapban, mind számon van tartva Istennél. Mindegyik, el tudod képzelni? És ezt ugyanúgy visszafordítja az Úr ránk, a kedvenc teremtményére. Azt mondja, nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Tehát még a veréb is, meg a szúnyog, a légy, és minden, amit mi nem bírunk elviselni, ha még azt is számon tartja az Úr, akkor azt mondja Jézus, az Isten, hogy hát rólatok ne gondoskodnék, drágák. Ez ugyanaz a gondolat, mint a végső üzenet Jób számára. Fontosak vagytok. Nézzétek meg, ezt a pazarló kreativitást, amiről beszélek. Mit mond szintén Jézus? Azt mondja, figyeljétek meg a mező liliomait. Figyeljétek meg! Hogyan növekednek? Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Isten gyönyörködik az ő teremtett világában. Nagyon sokat tudunk teologizálni azon, hogy Isten a szavával teremt, meg hogy azt mondja Isten a teremtésben, hogy ránéz a világra, és azt mondja, hogy jó, 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 és a végén azt mondja, hogy ez igen jó. És akkor erről könyvtárnyi irodalom születik, hogy ebben az egy szóban, hogy jó, meg abban a kettőben, hogy igen jó, micsoda gazdagság van. De ez a gazdagság, ez itt bukik ki. Amikor az Isten elkezdi, el is mondani, hogy nekem tetszik az, amit csináltam. És egy fejezeten keresztül gyönyörködik Isten a krokodilban. Amiben te nem annyira gyönyörködnél. És azt mondja, hogy itt vannak ezek a liliomok. Nincsen közöttük két egyforma. És bármilyen emberi ruházatot is találtok ki, ami szép-szép, de az, ahogyan én felöltöztetem a mező virágait, na az milyen? Az egyik legfőbb művészet elméleti kérdés az ez. A művészetnek mi a célja? És általában véve az ókori görögök óta mindig arra jutnak, hogy hát valahogy megpróbálni, bemutatni a teremtett világot. Valahogy visszaadni valamit abból a gyönyörűségből, amit Isten megalkotott itt körülöttünk. Tegnap este néztem a naplementét. Hát már amennyi látható belőle az udvarunkról. De gyönyörű. Ahogy ezekben a cirkalmas felhőkben, vagy felhőkön a lemenő nap fénye ezer színben játszik. Lila, narancssárga, kék, fekete, minden van ott. Tudod utánozni? Nem, megpróbálhatjuk, de nem tudjuk utánozni, mert annyira fenséges. Ha pedig a mező füvét, mondja Jézus, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten. Nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. A verebekről gondot visel az Úr. A liliomokat öltözteti. És itt nem mondta azt, hogy jó, persze Tamás, de hát azoknak eleve az a ruhájuk. Hát de miért olyanok? Hát azért, mert Isten gondoskodik róluk. Mert a Teremtő gondoskodik a teremtményeiről. Azért, mert a Zsoltárokban újra és újra előjön az a gondolat, hogy az állatvilág az kéri az eledelét Istentől. Hogy amikor lemegy a nap, mondja a Zsoltár, akkor elkezdenek az oroszlánok ordítani, sürgetve Istentől az ő eledelüket. Hogy adjál már nekünk, Urunk. És Isten egy egész állatkertet felvonultat itt Jób könyvének a végén. És mindegyikről ugyanolyan elragadtatással beszél. A szamárról, a bivajról, a strucról, a vízilóról, a krokodilról, egyforma, a sasról, mindegyik egyformán fontos. Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük. A természet nagy körforgása. A tápláléklánc. Ennyire jut el az ember Isten nélkül. Oké, megeszi egyik állat a másikat. Hát ez nem olyan szép törvényszerűség a természetben, nem? És akkor az Isten igéje feltárja előttünk a mélyebb valóságot, és azt mondja, hogy a holló fiókák, amit mi csak károgásnak hallunk, az valójában kiáltás Istenhez, hogy adj már nekünk enni. És Isten pedig gondoskodik róluk. És nézzétek meg, amikor Jézus beszél Isten gondoskodásáról, akkor nem véletlenül ugyan ezekre az állatokra utal. Mint hogyha akarná érzékeltetni, hogy Jób könyvének a dilemmája az olyan, amiről én tudok. Tehát kiszerez eledelt a hollónak, és mit mond Jézus? Nézzétek meg a hollókat! Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Ez a második gondolat, amikor azt mondja Jézus, a mi Istenünk, hogy én még az állatokról is gondoskodom, akkor már hogy ne gondoskodnék rólatok? És hogyha ezt az életünk minden területére átvisszük, mert ez minden területére igaz, akkor el kell jutnunk arra a felismerésre, hogy Isten ismeri az övéit, és irányítja az ő életüket. Isten pontosan tudja, hogy hogy vagyunk megalkotva, mert ő alkotott meg bennünket. Az előbb mondtam, hogy a struccot is idehozza Isten, hogy bemutassa nekünk, hogy milyen szép. Hát annyira tetszik ez nekem, hogy eddig a háromból egy állatra sem mondanám én magamtól, hogy ez szép. Hát a strucc is érdekes, de azért azt nem mondanám, hogy szép, ugyanúgy, mint a víziló vagy a krokodil. És nézzétek. Azt mondja, mert Isten a strucctól megtagadta a bölcsességet. Nem részesítette értelemben. De, ha neki rugaszkodik, nevet a lovon és annak lovasán. Vígan verdes szárnyával a strucc, pedig nem gólya szárnya és tolla az. Hát, kedveseim, számomra ez a néhány vers, ez torokszorítóan gyönyörű. A strucc, hogyha az állatok között versenyeken kellene indulni, akkor jól teszi, hogyha nem a matek versenyen indul. De a futó versenyen mindenkit legyőz. És hogyha az állat szépségversenyen kellene indulni, akkor nem mondja azt, hogy én kis gagyi strucc vagyok, én nem vagyok szeretetreméltó, én soha nem leszek olyan, mint a gólya, mert annak szép nagy szárnya van. Bezzeg nekem, ilyen kis pici, mire való vagyok én, szegény strucc. Hanem mit mond? Azt mondja, hogy vígan verdes a szárnyával, pedig nem gólya, szárnya és tolla az. Mert tisztában van az értékeivel. Tisztában van azzal, hogy őt milyennek álmodta meg Isten. Tudja azt, hogy ő ilyen. És úgy érzi jól magát. És ez nem azt jelenti, hogy a strucnak ne lenne számos értéke. Vagy nem kesereg a víziló azon, hogy hát, Isten egy kicsit benézte ezt, hogy ekkora fogakat adott nekem, hogy azzal legyem a füvet. Jó, persze, tudom én is, hogy időnként megeszik kisebb állatokat, de alapvetően növényevő. De nem kesereg azon, hogy hú, ha én egyszer egy antilopot elejthetnék. Tudja, hogy Isten őt úgy alkotta, hogy 2 tonna. És hogy ott heverészik a lótuszbokrok alatt, és a madárkák belerepülnek a szájába, és közben füvet eszik. és nem lázadozik ellene, hanem jól van ez így. Isten tudja, mit csinál. És azért szerettem volna ezzel az ige hirdetéssel zárni a Jób könyvének a sorozatát, mert egyáltalán nem véletlen, hogy Isten a legnagyobb kérdésekre, amelyek bennünket feszítenek, ezt adja végső válaszként. Tudom, mit csinálok. Tudom, mit engedek meg az életedben. Tudom, milyen vagy. Az utolsó porcikádig ismerlek. Fontos vagy nekem, gondoskodom rólad, és gyönyörködöm benned. Mert hogyha Isten ódákat zeng a krokodilról, akkor a teremtés koronájáról, az emberről, és róla, közöttük személyesen, rólad, aki a gyermeke vagy, szerinted nem zeng ódákat ugyanígy. Nem mondja el, hogy benned azt szeretem, hogy erre és erre és erre és erre képes vagy. És akkor mi emberek milyenek vagyunk? Azt mondjuk, hogy hát de nem vagyok olyan, mint ő, meg ő, meg ő, meg ő. Meg ebben nem vagyok elég kiemelkedő. És Isten azt mondja, hogy és ki mondta, hogy mindenkinek mindenben egyformán okosnak kell lennie? Ki mondja? Mert a te Istened biztos, hogy nem. Ki mondja, hogy mindenkinek ezen a földön egyformán kell kinéznie? Mert a te Istened biztos, hogy nem. Egy teremtménye van Istennek, aki nem hajlandó elfogadni önmagát olyannak, amilyennek az Úr megálmodta, és ez az ember. És ebből fakad minden bajunk. Majd elbeszélgetünk erről Ádámmal és Évával, hogy ez hogy is volt? Kösz szépen. De ott már nem fogunk szemrehányást tenni, hanem egymás nyakába barulunk, és azt mondjuk neki, hogy Éva, te még mindig gyönyörű vagy. Ádám, te még mindig elképesztően jól nézel ki. De egy teremtmény van, aki nem tud belesimulni a teremtett világ rendjébe, és ebből fakad minden fájdalma és nyomorúsága, ez az ember. Isten ismer bennünket. És időnként, amikor mi nem tudunk belesimulni az ő tervébe és akaratába, az felbosszantja az Urat. Mert amikor az övéi nem tudnak élni azzal a gazdagsággal és kreativitással, amivel Isten jelen akarna lenni az életünkben, akkor ez felbosszantja Istent, mert úgy érzi, hogy nem tudlak megajándékozni azzal a gazdagsággal, amit én neked elkészítettem. Mózes elhívási történetében ezt látjuk. Mondja neki az Úr, hogy menj, elküldelek téged Egyiptomba. Azt mondja Mózes, mert nem vagyok rá alkalmas. Azt mondja az Úr, hogy ne félj, én alkalmassá teszlek. És akkor a sokadik próbálkozás után, amikor Mózes arra hivatkozik, hogy de Uram, értsd már meg, hogy én nehéz ajkú vagyok. Nem értek a beszédhez. És mióta velem beszélgetsz, azóta se lettem nagyobb rétor, szónok. Na, és akkor ez fölbosszantja az Urat. És itt felcsattan Isten, és ezt mondja. De az Úr ezt mondta neki. Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává, vagy süketté, látóvá, vagy vakká? Lásd, szenvedés. Talán nem én az Úr. Miről szól Istennek ez a bosszúsága? Hát arról, hogy Mózes, értsd már meg, hogy én tudom, hogy a te beszéded milyen. És nem a levegőbe beszélek, nem elvtelenül akarlak bátorítani, hogy menni fog ez neked, menje. Tudom, hogy milyen a beszéded. Én alkottalak, tudom a fájdalmaidat, a félelmeidet, a nehézségeidet, a frusztrációidat, a felépítésedet, a betegségeidet, mindenedről tudok, és én így akarom, hogy elmenj Egyiptomba. Hát szerinted én nem tudnék szavakat adni a szádba? Tehát Isten bosszúsága az ez. Amikor nem tud Isten belelépni úgy az életünkbe, ahogy ő szeretné. Nem olyan ismeretlen ez a számodra, amikor a gyerekeid nem fogadnak szót. Általában nem rosszat akarunk nekik, nem? Hát szerintem nem nagyon volt még olyan közöttünk, aki azt mondta, hogy ha-ha-ha-ha, most egy kicsit rosszat teszek a gyerekem életében. Ugyan már, mindig jót akarunk nekik. És amikor nem engedelmeskednek, pedig jót akarunk nekik, mit eredményez ez? Frusztrációt. Na, ezt éli át Isten is. Tudom, hogy milyen vagy. Ne hajtogasd már, hogy kicsi vagy, gyenge vagy, ilyen vagy, olyan vagy, kövér vagy, sovány vagy. Tudom. És így szeretném véghez vinni az életedben azt, amiről én tudom, hogy az téged megerősít, felbátorít, meggazdagít, engedd már, hogy belépjek oda. Ismerlek téged. Hát ezért Jób könyvének az a vége, hogy kifejezi Isten, hogy Jób, kezd engem megismerni, és a három barátnak csendben kell maradnia. Ezt mondja a három barátnak Isten. Menjetek el az én szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért. Jób pedig az én szolgám imádkozzék értetek, mert csak őt vagyok hajlandó meghallgatni, hogy meg ne szégyenítselek benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint az én szolgám Jób. És a legvégén Isten azt mondja, hogy Jób, jól kezdesz megismerni engem. Csak így tovább. Minden fájdalmadról tudtam. Én teremtettelek, akárcsak a vízilovat. És hát ugye nekünk, az olvasóknak, ez tudható végig. Mert Isten kivel büszkélkedik legelőször a Jób könyvében? Nem a struccal, nem a vízilóval, nem a krokodillal, hanem Jóbbal. Az első fejezetben már ott van. Észrevetted az egész földkerekségen az én szolgámat, Jóbot. Nincsen hozzá hasonló. Na mi ez, ha nem a gyönyörűségnek a kifejezése? Mi ez, hogyha nem az, hogy na én benne gyönyörködöm? Ez az én szeretett fiam. Benne gyönyörködöm. És higgyétek el, hogy ha azt mondja az új szövetség, hogy Jézus a mi testvérünk, akkor ezt a mondatot mindannyian minden reggel elmondhatjuk magunkról. Hogy Isten azt mondja neked, hogy ez az én szeretett fiam. Hogy te vagy az én szeretett fiam, lányom. Benned gyönyörködöm. Tudok a dolgaidról, tudom miben vagy, ismerem, le is szállok, mondja Isten a nagy kivonulás előtt, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, mert ismerem fájdalmukat. És Jézus ugyanezt visszhangozza. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet. És az enyéim ismernek engem. És ezért kezdtem azzal, hogy erről szól minden. Minél több időt töltünk egymással, annál jobban megismerjük egymást. Ez a kapcsolatoknak a lényege. Sokan úgy ismertek itt engem, mint akit a legtöbbször úgy láttok, hogy itt állok. Inkben, hosszú nadrágban, és beszélek. Kevesebben látnak már ennél kevésbé elegáns öltözetben, pizsamában még kevesebben látnak, de az nem azt jelenti, hogy nincsen pizsamám, vagy hogy én mindig csak monológokban tudok beszélni. Hát Istennel is pontosan ugyanígy van ez. A kis Márkkal van egy esti mondásunk, ez így hangzik, figyelj jól, sejeje. Mert amikor olyan pici volt, még nem nagy 5 éves, mint most, hanem pici, akkor azt, hogy szeretlek, így tudta kimondani. És azóta ez az éjszakai elköszönésünk. Pedig most már tudnám mondani, hogy szeretlek, de mi úgy búcsúzunk el, hogy sejeje. És ez, egy piszével összekötve, ez a legnagyobb szeretetnek a kifejezése. Isten ilyen mélységű kapcsolatra hív. Csak a legtöbbször úgy gondolunk Istenre, mint aki kijelentésekben beszél. Mint hogyha Isten itt állna a szószéken. De Isten azt akarja, hogy gyere, ismerj meg engem rövid nadrágban, pizsamában, munkaközben, fáradtan, éhesen. Ismerj meg engem olyannak, amilyen én vagyok. És a végén legyen egy ilyen titkos mondásunk. Isten így gondol ránk. Azt akar, hogy olyan mély kapcsolatban legyünk vele, hogy előalvás előtt azt érezd, hogy a szemedbe néz, piszézik veled, megölel, kinek mi a kedves, és azt mondja, hogy szeretlek, értsd meg. Értsd meg. Úgyhogy a legutolsó mondat ebben az ige hirdetés sorozatban, hogy Jób így összegzi az egész szenvedését. Eddig még csak hírből hallottam rólad, Isten, de most saját szememmel láttalak. És arra hívlak benneteket, hogy ennél ne add alább. Minden, ami ehhez képest más, az alacsonyabb rendű annál, mint amire Isten hív önmagával. Ne add alább annál, mint hogy saját szemeddel lásd Istent. Ha fájdalmas, akkor is. Ha szenvedéseken kell átmenni ezért, akkor is. Ha úgy érzed, hogy nem érthető számodra Isten, akkor is. De ne add alább ennél, mert Isten ide akar elvezetni. Ismer, irányít. Figyel rád, gondoskodik rólad, és gyönyörködik benned. Amen. Most szeretnék lehetőséget adni, hogy ezt te magad mondd el Istennek. Egyenként hangosan imádkozhatunk, és az egész sorozatért, vagy a mai gondolatokért, vagy bármiért, ami fontos és kiemelkedő a számodra, ajándékozzuk meg most Istent egy-egy hálaadó imádsággal, és majd én fogom befejezni.